Dicsértessék a Jézus Krisztus! Önök a Mária Rádiót és benne a pénteki hittanórát hallják. Fülöp Ákos vagyok, nagytétényi plébános. Folytatjuk Ferenc pápának az Örüljetek és újongjatok kezdetű apostoli buzdításának olvasását. Az elmúlt alkalommal a két veszélyről, a mai gnoszticizmusról és a mai pelagianizmusról beszéltünk a Szentatya szavai alapján. Folytatva a Szentatya a buzdítását a harmadik fejezetben, a Mester világosságában, ezen a címem, két szentírási részt elemez, gondol végig a Szentatya. Az egyik a nyolc boldogságnak a története, nyolc boldogság meghirdetése, a másik pedig Máté evangélium 25. fejezetében, amikor arról beszél Jézus, hogy éhes voltam és ennem adtatok, szomjas voltam és innom adtatok. Az élet szentségről sok elméletet lehet megalkotni bőséges magyarázatokkal, megkülönböztetésekkel, írja a Szentatya. Az ilyen reflexiók hasznosak lehetnek, de semmi nem ad nagyobb világosságot, mint az, ha visszatérünk Jézus szavaihoz, és elfogadjuk azt, ahogyan ő közli velünk az igazságot. Jézus a legegyszerűbb módon magyarázta, mit jelent szentnek lenni, ezt akkor tette, amikor elmondta nekünk a nyolc boldogságot. A keresztény ember személyazonossági kártyája ez a nyolc boldogság. Hogyan lehet valaki jó keresztény? A válasz: maga módján mindenkinek meg kell tennie azt, amit Jézus mond a hegyi beszédben. A boldog a szent szinonimája lett, mert azt fejezi ki, hogy aki hűséges Istenhez, az ő szavai szerint cselekszik, önátadásában eléri az igazi boldogságot. A szentek boldogok, akik eljutottak Isten országába, boldogávatás, szentévatás, itt egy kicsit más nyilván a boldognak az értelme, mint a nyolc boldogság, vagy mint az, amit keresünk, a boldogság, amit keresünk. A szentévatásoknál a boldogávatás a helyi egyház számára szolgál, ahol az illető élt, ahol élte az életét, ott a tiszteletét engedélyezik, és ott élhet tovább, ott él leginkább tovább az ő tisztelete. És aztán, amikor szentté avatják az illetőt, akkor az egész egyházra kiterjesztik a tiszteletét, az egész egyházra kiterjesztik azt, hogy az ő példájából erőt tudjunk meríteni. A boldogság az evangéliumi értelemben, amikor azt keressük, hogy itt a földön hogyan tudunk igazán boldoggá válni, boldogok lenni. Minden ember keresi a boldogságot, mindannyian szeretnénk boldogok lenni, de sajnos már nagyon sokan nem jó helyen keresik, mert azt gondolják, hogy a boldogság az egy kellemes érzés, az egy olyan dolog, ami úgy jól esik az embernek, és persze benne van a boldogságban, hogy van valami jó mögötte, jó érzésünk mögötte, de ezt nem önmagam erejéből, vagy nem elvárom a másiktól, hanem attól leszek boldog, akkor fogom jól érezni magamat, ha a másik emberért igyekszek valamit tenni. Amikor a nyolc boldogságot nézzük, azt hiszem, hogy mindannyiunk számára ismerős a nyolc boldogság, akkor egy érdekességet fedezhetünk föl, azt, hogy Jézus érdekesen arról beszél, hogy a szegények a boldogok, a lélekben szegények, akik sírnak, mert majd vigasztalást nyernek. Tehát olyan dolgokat mond a boldogságról, amit mi igazából számunkra negatívnak tűnik. Érdekes persze a szövegben, a magyar szövegben nem nagyon jön ki, hogy boldogok, akik sírnak, mert majd megvigasztaltatnak, ilyen, így nem szeretjük a szenvedő szerkezetet használni a nyelvünkben. Az eredeti szövegben ez a szenvedő szerkezet mindig az Istenre utal. Tehát valahol a boldogságnak a lényege, hogy én valamiképpen azt az Istentől fogom megkapni. Itt a földön csak részlegesen, nem állandóan és nem folyamatosan, mert ami a földön van, az elmúlik, mert ami a földön van, az véges, a boldogságunk is itt a földön véges, de azzal, hogy bennünk van a boldogságnak a vágya, ez egy picit arra utal, hogy kell legyen egy hely, ahol ez a boldogságunk teljessé válhat, és az Isten országában leszünk teljesen és maradéktalanul boldogok. Folytatja a Szent Atya, Jézus szavait költőinek tekinthetjük, mégis nagyon szemben állnak a megszokott, a társadalmilag elfogadott dolgokkal. Ha vonz is Jézus üzenete, a világ egy más éles stílus felé visz. A boldogságok semmiképpen sem könnyedek és felszínesek. Épp ellenkezőleg, akkor tudjuk megélni őket, ha Szentlélek teljes erejével áthat, és megszabadít minket az önzés, a lustaság és a gőg gyengességétől. Térjünk hát vissza Jézushoz, a Mesterhez, hogy a Mestert megillető szeretettel és tisztelettel hallgassuk. Engedjük, hogy szavai eltaláljanak, provokáljanak, felszólítsanak az élet valóságos megváltoztatására. Különben az életszentség puszta szó marad. És most nézzük meg, mondja a Szent Atya az egyes boldogságokat. De mielőtt olvasnánk a Szent Atyának a gondolatait, pont a napokban olvassuk, illetve tegnap kezdődött, aztán ma meg holnap az ünnep miatt más szerepel a zsolosmában, az olvasmányi imaórában Nagyszent Leó pápának a Boldogságok című beszédét idézi az olvasmányos imaóra. És Nagyszent Leó pápa a boldog mondásokat, a boldogság kihirdetését úgy helyezi el, hasonlítja ahhoz, ahogy amikor Mózes fölmegy a hegyre, ugye Jézus is fölmegy a hegyre és leül, ezért mondjuk ezt a beszédét hegyi beszédnek. De míg Mózesnél az Isten ereje mutatkozik meg, hogy mennydörgés, égzengés, hogy a nép nem mer közel menni, addig a hegyi beszédben az Isten szelíd szeretete mutatkozik meg, mutat rá Nagyszent Leó pápa ebben a levelében. Az szólt tehát az apostolokhoz, írja, aki Mózeshez szólt. Az ige gyors kézzel leírta és bevéste a tanítványok szívébe az új szövetség parancsait. Nyoma sem volt itt az egykoros sűrű, gomolygó felhőnek. Nem volt ijesztő mennydörgés, villámlás, amely akkor úgy megrémítette a népet, hogy nem ment föl a hegyre. Itt az őt körülvevő figyelmes hallgatók nyugodt csendben hallgatják a beszédet, hogy a szelíd kedvesség enyhítse a törvény szigorát, a gyermeké fogadás lelke pedig megszüntesse a szolgasággal járó rettegést. Krisztus tanítása, szavai önmagukért beszélnek. Akik be akarnak jutni az örök boldogságba, azok ismerjék meg az oda felvezető boldogító lépcsőfokokat is. És akkor tér rá magára a beszédre, boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa. És az érdekes képe Nagyszent Leó pápának, ha azt mondta volna, hogy boldogok a szegények, bizonytalanságban maradtunk volna, nem tudhatnánk, milyen szegénységekről van szó. Talán a mennyek országa kérdemlésére elégnek is tarthatná valaki csupán azt a nélkülözést, amelyben oly sokan szenvednek kemény és kínos kényszerűségből. Azzal azonban, hogy így határozta meg, boldogok a lélekben szegények, megtanította őket azoké a mennyek országa, akik nem annyira vagyon hiányával, hanem inkább a lelkük alázatosságával tűnnek ki. Most hallgassunk egy kis zenét. Boldog az ember, aki szereti Istenét, énekelte Jenő a számunkra boldogságokról, mint az élet szentségnek az útjáról beszélünk Ferenc pápa buzdítása nyomán. Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa, ugye ez az első boldogság. Az evangélium arra hív, hogy ismerjük meg szívünk igazságát, lássuk, mire alapozhatjuk biztonsággal az életünket. Rendes körülmények között a gazdag ember biztonságban érzi magát a gazdagságában, azt gondolja, a gazdagsága veszélybe kerül, az egész földi életének értelme szétfoszlik. Maga Jézus is szólt erről az esztelen gazdagról szóló példabeszédében, amelyet arról a magabiztos emberről mondott, aki baldagan módon nem gondolt arra, hogy még aznap meghalhat. A gazdagság semmiről sem biztosít téged. Sőt, amikor a szív gazdagnak érzi magát, annyira önelégült lesz, hogy nem hagy helyet Isten szavának, hogy szeresse testvéreit, vagy hogy örüljön az élet jelentősebb dolgainak. Ezzel megfosztja magát a nagyobb javaktól. Ezért nevez Jézus boldognak a lélekben szegényeket, akiknek szegény a szívük, és az Úr a maga állandó újdonságával be tud térni hozzájuk. Ez a lelki szegénység nagyon szorosan kapcsolódik a szent közömbösséghez, amelyet Loyolai Szent Ignác javasol, amelyben szép belső szabadságra tehetünk szert. Szükséges ezért, hogy közömbössé tegyük magunkat minden teremtménnyel szemben, ami szabad akaratunk döntésére van bízva, és nincs neki megtiltva. Úgy annyira, hogy a magunk részéről ne akarjunk inkább egészséget, mint betegséget, gazdagságot, mint szegénységet, tiszteletet, mint gyalázatot, a hosszú életet, mint a rövidet, és következetesen így minden másban. Lukács nem lelki szegénységről beszél, hanem egyszerűen szegényekről. Ezzel egyszerű és szigorú életre is hív. Arra biztat, hogy osztozzunk a legrászorulóbbak sorsában, az apostoli életformában, végül is váljunk hasonlóvá Jézushoz, aki noha gazdag volt, értetek, szegényi lett. Szívben szegénynek lenni, ez az életszentség, zárja Ferenc pápa az első boldogsághoz fűzött gondolatait. Szívben szegénynek lenni. A szegénység, gazdagság állandó ellentétben vannak egymással, és a ma embere még inkább talán a gazdagságra törekszik, még inkább talán arra törekszik, hogy minél többe legyen itt ebben a földi életben, mert ha hiányzik a hit belőlünk, mert ha nem hiszünk az örök életben, akkor nyilván itt a földön fogunk gyűjtögetni, és akkor kétségbe vagyunk esve, ha valami nem úgy sikerül, ahogyan szeretnénk, ahogyan elgondoltuk, ahogyan megálmodtuk. De ha bízunk az örök életben, ha bízunk abban, hogy Isten jobban tudja, hogy mi válik igazán hasznunkra, ha bízunk abban, hogy minden helyzetünkben az örök élet útján tudunk haladni, akkor nem fog aggasztani a vagyonnak a kérdése. Nyilván szükség van arra, hogy az embernek a megfelelő élet lehetőség biztosítva legyen, hogy a családját el tudja látni. De hogyha minden figyelmünket csak az anyagi gazdagság tölti le el, és a lelki gazdagságnak a nyoma vész az életünkben, akkor bizony nem egyszerű, akkor bizony nem könnyű megvalósítani az Isten útján való járást. Boldogok a szelidek, mert ők öröklik a földet. Megdöbbentő kifejezés ez ebben a világban, amely kezdettől fogva az ellenségeskedés helye, ahol mindenütt veszekednek, mindenfelől gyűlölködnek, ahol állandóan osztályozzuk a többieket eszméik, szokásaik, nyelvük, öltözetük alapján, írja a Szent Atya. Összességében a gőg és a hiúság világa, amelyben mindenki azt hiszi, hogy joga van a többiek fölé kerekednie. Ennek ellenére, bár lehetetlennek tűnik, Jézus más stílust javasol, a szelídséget. Ezt gyakorolta ő a tanítványaival együtt, ezt láthatjuk jeruzsálemi bevonulásakor. Nézd, király jön hozzád, szerényen, szamárháton, a teherholdó állat csikaján. Ő azt mondja, tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű, és megtaláljátok lelketek nyugalmát. Ha másokkal követelőzek és erőszakosak vagyunk, végül elfáradunk és kimerülünk. Ha azonban korlátaikat és hibáikat gyengéden és szelíden, fölényeskedés nélkül látjuk, kezet tudunk nyújtani nekik, és nem fecséreljük energiánkat felesleges panaszkodásra. Líziói Szent Teréz számára a tökéletes szeretet a többiek hibáinak elviselésében állt, abban, hogy egyáltalán nem csodálkozunk gyengeségeiken. Pál a szelídséget a Szentlélek gyümölcsei között említi. Azt javasolja, ha néha megbánt egy testvér, rossz tette, a szelídség szellemében intsük. Ugyanakkor emlékeztet, ügyelj, hogy magad kísértésben ne essél. Ha valaki hitet és meggyőződését is védi, szelíden tegye. Sőt, még az ellenfélhez is szelíden kell bánni. Hányszor elhibáztuk ezt az egyházban, és nem hallottuk meg az isteni szó parancsát. Itt a Galata levélre, illetve az első Péter levélre utal vissza a Szentatya. A szelídség bizalmát csak Istenbe vető ember belső szegénységének másik neve, megnevezése. A Bibliában gyakran használják ugyanazt az anavim szót a szegények és a szelidek jelzésére. Lehet, hogy valaki ellenkezik. Ha túlságosan szelid vagyok, azt fogják gondolni rólam, hogy együgyű, balga és gyönge vagyok. Lehet, hogy így lesz, de gondoljanak mások, amit akarnak. Jobb mindig szelidnek lenni, és akkor megvalósulnak a legnagyobb vágyaink, a szelidek öröklik majd a földet, azaz látni fogják, hogy életükben beteljesednek Isten ígéretei. Mert a szelídek a körülmények ellenére az Úrban remélnek, akik pedig az Úrban remélnek, birtokolni fogják a földet, és nagy békének fognak örvendeni. Tekintetem azokon pihen, akik alázatosak, megtört szívűek, és akik remegve félik szavamat, írja Izajás próféta. Alázatos szelídsége reagálni, ez az életszentség, fogalmazza meg a Szentatya az erről szóló résznek a végén. Tehát a szelídség nagy odaadottságot, bizalmat igényel a mai erőszakos világunkban, abban a világban, amikor ma mindenki erőszakkal akar megoldani, megvalósítani, és nem könnyű kivonnunk magunkat a világnak ebből az erőszakosságából, hogy a bizonyos helyzetekben meg tudjunk maradni szelídnek, és nem átvenni a környezetnek a harsogását. Ez bizony sokszor nem könnyű feladat, ez bizony sokszor nehézségeket okoz, nehézséget ad mindannyiunk számára. És most ismét hallgassunk egy kis zenét.
Hallja a hangomat, megtudja rólam, hogy Jézus él, és boldog-e az ember, ha szeretetben él. Boldogság öröm az életem, akárhova megyek, kell, hogy vigyem. Örömöm Jézus adta nekem, hogy ne csak az enyém, de mindenkié legyen. Örömöm Jézus adta nekem, hogy ne csak az enyém, de mindenkié legyen. La 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 la.
Folytatva a hittanóránkat, következő boldogság, boldogok, akik sírnak, mert majd megvigasztalják őket. A világ az ellenkezőjét kínálja, írja a Szentatya, szórakozást, örömöt, az élvezeteket, a tréfát. Azt mondja, ezek teszik szépé az életet. A világi ember, ha családban vagy környezetében betegség vagy probléma támad, félrenéz. Próbálja nem tudomásul venni. A világ nem akar sírni, inkább leleplezi, elrejti a fájdalmas helyzeteket, nem akar tudni róla. Sok energiát fordítanak arra, hogy meneküljenek a fájdalom közeléből, mert azt hiszik, hogy el lehet kendőzni a valóságot, amelyből soha, de soha nem hiányozhat a kereszt. Aki a dolgokat a maguk valóságában látja, aki engedi, hogy fájdalmak érjék és tud sírni a szívében, az képes átélni az élet mélységeit és igazán boldog lenni. Az ilyen embernek vigasztalásban lesz része, de Jézus és nem a világ vigasztalásában. Így azután lesz bátorsága osztozni mások szenvedésében, és nem fog elmenekülni a fájdalmas helyzetek elől. Fölfedezi, hogy értelmet ad az életnek, ha segítséget nyújt a másik fájdalmában, ha megérti a mások szorongásait, ha segít rajtuk. Az ilyen ember érzi, hogy a másik hús a húsából, és nem fél közeledni hozzá. Egészen odáig, hogy érinti a sebeit, együtt érez vele olyannyira, hogy megszűnnek a távolságok. Így érthetjük meg Szent Pál mondását, sírjatok együtt a sírókkal. Tudni együtt sírni a sírókkal, ez az életszentség. Ugye a sírás jelen van valamiképpen mindannyiunknak az életében. Vannak helyzetek, amikor az ember sírni kezd. Persze a mai világ, ahogy említette a Szent Atya, azt hangsúlyozza, hogy nem szabad sírni, és akkor valamivel elüti a fájdalmat, a szomorúságot az ember, pedig a sírás fizikailag is segít az embernek, olyan anyagok szabadulnak föl az emberben, amelyek megnyugtatóan hatnak. Ki kell tudni sírni magamat. Nyilván nem nyilvánosan, meg nem a nagyvilág előtt, hanem visszavonulva a szobámba, vagy a legjobb barátnőm, amellett, aki igazán közel van hozzám, merjünk bátran sírni a nehézségeinkben. Merjük kisírni magunkat, és ezzel fölfedezni, hogy önmagam számára nem vagyok elég. A síró, a szenvedő, a ember gyenge embernek számít, és a mai világ mindazt, aki gyenge, az kidobja, kiveti magából. Boldogok, akik sírnak, mert majd megvigasztalják őket, majd az Isten megvigasztalja a síró embereket, aki nem rejti el a fájdalmát, és aki együtt tud sírni a síróval. Sík Sándor Te Deum című verse is utal erre, hogy hálát ad Sík Sándor azért, hogy a sírókkal sírni jól esett, és nem nevettem minden nevetővel. Tehát ez is fontos a számunkra, hogy együtt sírni a sírókkal. Föl kell tudni vállalni a szomorúságot, a fájdalmat. Ki kell merni mondani a szomorúságomat, a fájdalmamat, és hogyha úgy mondom ezt ki, hogy a saját érzésemre koncentrálok, és a saját magamat mondom ki, és nem a másikról állítok ki bizonyítványt, nem azt mondom, hogy azért vagyok szomorú, mert te, hanem nekem ez most rosszul esett, nekem ez most fáj, lehet, hogy te nem is akartál rosszat nekem, ebbe az is benne van, hogy a másikat elmerem, el tudom fogadni olyannak, amilyen, de kimondom, hogy ez nekem fáj, hogy ez nekem szomorúságot okoz. És így járhatunk az életszentség útján azáltal, hogy a sírókkal együtt sírunk, hogy merünk, tudunk szomorúak lenni. Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert őket majd jól lakatják. Az éhezés és a szomjazás intenzív tapasztalatok elsődleges igényeket fejezik ki, a túlélési ösztönhöz kapcsolódnak. Vannak emberek, akik hevesen törekszenek az igazságosságra, és nagy erővel vágyódnak rá. Jézus azt mondja, hogy az ilyeneket jól lakatják. Akár gyorsan, akár késlekedve érkezik az igazságosság, és mi együttműködhetünk ezért, még ha nem is mindig látható a fáradozásunk eredménye. Az az igazságosság, amelyről Jézus beszél, nem az, amit a világ keres, amelyet gyakran önző érdekek beszennyeznek, és hol innen, hol onnan manipulálják. Látjuk, milyen könnyű belesodródni egy korrupt bandába, részt venni az adok, hogy adj mindennapi politikájában, amelyben minden eladó. És milyen sokan szenvednek az igazságtalanságuktól, milyen sokan nézik tehetetlenül, hogy mások osztoznak az élet tortáján. Vannak, akik feladják az igazságosságért való küzdelmet, és felkapaszkodnak a győztes diadalt szekerére. Ennek semmi köze az igazságosságra való éhezésre, szomjazásra, amelyet Jézus magasztal. Ez az igazságosság mindenki saját életében kezdődik, amikor igazságos döntéseiben tovább folytatódik a szegények, szegényebbek, gyengébbek igazságának szolgálatában. Kétségtelen, az igazságosság kifejezheti azt is, hogy egész életünkkel hűségesek vagyunk Isten akaratához, de ha túl tág értelmet adunk a szónak, megfeledkezünk arról, hogy különösen a védtelen iránti igazságosságot jelenti. Keressétek az igazságot, segítsétek az elnyomottakat, szolgáltassatok igazságot az árvának, védelmezzétek az özvegyet, olvassuk Lukács evangéliumában. Izajás prófita könyvében. Éhezve és szomjazva keresi az igazságot, igazságosságot, ez az életszentség, zárja ezt a gondolatát a Szentatya. Tehát az igazságosságot keresni, amelyre oda kell egyre jobban figyelni, amit nem is biztos, hogy olyan könnyű újra és újra megtenni. Mert elismerni, hogy a másiknak van igaza, nem is mindig olyan egyszerű dolog. Fölfedezni, hogy mi az igazság a maga mélységében, nem csak a felszínen, ez nem is biztos, hogy mindig olyan egyszerű dolog. Nagyon sokszor látni ma azt, hogy fél információk alapján ítélünk, hogy valamiképpen nem ismerünk minden hátteret, és nagyon markáns ítéletet tudunk hozni. Sok-sok évvel ezelőtt, már bő 30 éve is van tán, ugye iskolába dolgoztam, és a tanárok elmentünk egy kirándulásról, mások is voltak a buszon, és egy akkor hatodikos fiúcskával, ugye jóba keveredtem, én olyan 21-22 éves voltam, és sokat beszélgettünk, és aztán, ez nem is ott volt, ez egy másik alkalommal volt, akkor már kispapként voltam egy zarándoklaton, és jött oda a fiú, hogy atya, a zsarolás az bűne. És hát aztán rákérdeztem, hogy miről is van szó. És hát mondta, hogy azt mondta az édesanyám, hogy akkor kapok meg valamit, ha megtanulom a leckémet. És hát persze, ugye az első mondatra nyilván az ember rávágja, hogy persze a zsarolás bűn, csak hát ez a helyzet, ez ugye nem zsarolás. Feltételeket támaszthatunk a másik embernek. Mi az igazság? Jó egy kicsit körülnézni, mielőtt mondok valami ítéletet, mielőtt valami olyan dolgot elmondok, vagy kimondok, amit utána nehéz változtatni rajta, vagy másítani a dolgom, mert nem voltam elég körültekintő. Lehet telefonálni a témával, a boldogságokkal kapcsolatban, hogyan éljük meg a magunk boldogságát, hogyan keressük az igazi boldogságot, mik azok a tapasztalataink, amik a boldogságban megerősítenek bennünket. Ilyen kérdésekről tudunk egy kicsit beszélgetni, ezekre a kérdésekre tudunk egy kicsit odafigyelni most így a következő hátralévő még 4-5 percben. Úgyhogy szeretettel várom a testvérek telefonjait a 374-0904-es telefonszámon, amelyen az élő adásba be tudnak kapcsolódni, és amelyen elmondhatják a gondolatukat, a véleményüket a boldogságokkal kapcsolatban, a 8 boldogsággal kapcsolatban. Úgyhogy nagy szeretettel várom a kedves testvéreknek a telefonjait. Már is van egy telefonálónk. Tessék, Mária Rádió!
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Nagy tisztelettel köszöntöm, atya, és minden kedves Mária Rádió hallgatót. Boldog az az ember, aki szereti Istenét, hallottuk az énekbe, és mennyire igaz ezt. Isten szeretni azt jelenti, hogy szeretettel és senkit és semmit ne tegyünk. Ha ezt tesszük, az Isten minden boldogsággal megajándékoz minket. Példa erre Salamon király, aki bölcsességet kért, hogy meg tudja különböztetni a jót a rossztól, és ezért az Isten mindent megadott neki. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen, köszönjük szépen, valóban ez egy nagyon fontos gondolat, és nézek ki közben a technikusra, de nem jelez újabb telefonálót, úgyhogy lehet telefonálni, és lehet hozzászólni ezekhez a dolgokhoz. lehet ezekről a dolgokról egy kicsit közösen gondolkodni, közösen beszélni. Nagyszent Leó pápa írja a szelídséggel kapcsolatban, hogy a szelidek örök békességben fogják majd hatalmukban tartani a testet, és soha semmi nem lesz ártalmukra, hiszen a romladó test feltölti majd a romlatlanságot, a halandó test fölölti a halhatatlanságot. Ismét van egy telefonálónk. Tessék, Mári Rádió!
Dicsértessék a Jézus
Krisztus!
Lealkítom!
Azt nagyon jól teszi, Béla bácsi, mert bezavaró... Igen, most már hallani, hogy nem zavar.
Elnézést!
Semmi probléma. De legalább példát adtunk másoknak, hogy le kell halkítani a rádiót a telefonáláskor.
Nem, ez egy kis anyagság volt, hiszem. Nagyon szépen köszönjük a most már több hittanórát kitört pápai enciklikairat ismertetését. Nagyon sok hasznos és követendő példát vehetünk ki belőle. Mégis nagyon röviden a holnapi napról szeretnék kicsit utalni. Kis boldogasszony Mária, ami boldog ünnepnapunk. Szent Anna gyermekét nagyon várta, még nem megszületett kicsi lányka. Anna és Joachim igen örvendezett, hogy a pici baba megszületett. Ünnepeljük születése napját, áldjuk büntelen fogantatását, így növekedett ő erényekben. Kis boldog asszony lett az ünnepen. Áldjuk szent szüleidő Mária, így lettél nekünk is égi anya. Megváltó Jézusunk édesanyja, életünk reménye és vigasza. Köszönöm szépen.
Köszönjük szépen, mindörökké amen. Köszönjük Béla bácsinak a szép gondolatait, és nincs több telefonálónk, lassan a műsoridőnknek is a végére érünk, úgyhogy megköszönjük a kedves hallgatóknak, a kedves testvéreknek a figyelmét, a ránk gondolását, a szeretetét. Köszönjük, hogy erősítik, támogatják és segítik a Mári Rádió műsorát, a Mári Rádió működését. Áldott szép napot kívánok minden kedves hallgatónknak. Most a hittanora után a Kismama Klub adása fog következni itt a Mári Rádióban, majd 11 óra 25-től az olvasmányos és a napközi imaórát imádkozhatjuk majd el együtt közösen. Úgyhogy maradjanak velünk, hallgassanak bennünket továbbra is itt a Mária Rádióban. Áldott szép napot kívánok minden kedves hallgatónknak. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak Fülöp Ákos atyával.
Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.